Hetedik novella. Egy deák beleszeret valamely özvegyasszonyba, ki mást szeret, s egy téli éjszakán által állatja és várakoztatja a deákot a hóban. Annak utána a deák valamely dologban tanácsot ad a hölgynek, kit is július havában egész napon által mesztelenül állat valamely torony tetején, legyeknek és bögölyöknek és a naptüzének prédájául. Sokat nevettek a hölgyek a tökfejű Calandrinon, s még többet nevettek volna, nem sajnálták volna, hogy a kappant is kizsarolták tőle azok, akik a disznaját ellopták. De minek utána a novella véget ért, a királynő parancsolta Pampineának, hogy mondja el novelláját, ki is készségesen eképpen fogott szóba. Drága hölgyeim, gyakorta megesik, hogy becsapásért becsapás a fizetség. És éppen ezért rövid észre mutat, ahogy valaki mások elbolondításában leli kedvét. Már több novellában jól megnevettük a benne elkövetett becsapásokat, de egyszer sem hallottuk, hogy valamelyikért hasonlóval fizettek volna. Én viszont szeretnék rokonérzést támasztani bennetek amaz igazságos bosszú irányában, mely egyik városunk béli hölgyet érte, kinek is fejére szállt, és szinte halálát okozta a csúfság, melyel csúfságáért megfizettek. És bizonyára tanulságos leszen ezt meghallgatnotok, mivel óvakodni fogtok másokból csúfot üzni, és fölöttébb megokosodtok eme dologban. Nem sok esztendeje múlt még, hogy élt Firenzében valamely gyönyörű, szép és büszke, ősi, nemesi származású, földi javakkal bőven megáldott ifjú hölgy, Eléna nevezetű, kis midőn özvegyen maradt, többé nem kívánt férjhez menni, mivel szerelmes volt ama csinos és kedves ifjúba, kit maga választott. És mivel egyéb gondja nem volt, szolgálójának segedelmével, kiben fölöttébb bizakodott, gyakorta csodálatos gyönyörűségekben mulatta magát az ifjúval. Történt pedig, hogy ezen időben bizonyos Rinieri nevezetű városunkbéli nemes ifjú, ki nagy időn által Párizsban tanult, nem azért, hogy annak utána apró pénzre váltsa tudományát, miként sokan teszik, hanem hogy megismerje a dolgok értelmét és azoknak okait, mi nemes emberhez leginkább illendő, megtért Párizs városából Firenzébe, ottan pedig mind nemessége, mind tudománya miatt nagy tiszteletben élt a többi polgárok módjára. De miként gyakorta megtörtént, hogy a szerelem éppen azokat keríti leghamarabb hatalmába, akik legtisztábban látnak a mély értelmű dolgokban, hasonlatos képpen megesett Emerinierivel is. Kinek is, midőn valamely napon szórakozás okából elment egy ünnepre, szemébe tűnt a ma fentmondott Eléna, ki fekete ruhát viselt, ahogy nálunk az özvegyasszonyok járnak, s az ifjúnak vélekedése szerint oly szépséges és kedvességesség áradott belőle, minőt még soha életében semmi nőben nem látott. És gondolta magában, hogy boldognak mondhatja magát amaz emberkinek Isten megadja a kegyelmet, hogy e hölgyet mesztelenül karjaiban tarthatja. És egyszer másszor nagy vigyázatosan nézegette, s jól tudván, hogy nagy és becses dolgokat nem lehet fáradalom nélkül megszerezni, feltette magában, minden követ megmozgat és minden erejét megfeszíti, megnyerni tetszését eme hölgynek, hogy ennek révén megnyerje szerelmét, és ekként birtokba vehesse őt. Az ifjú hölgy, ki ugyancsak nem tartotta földre sütve szemét, hanem mivel annyira s még többre tartotta magát, mint amennyit ért, nagy hunszutul kacsingatott, s maga körül nézelődött, miért is nyomban észrevette, aki gyönyörűséggel szemlélte őt. És amikor Rinierit észrevette, mosolyogván szólott magában eképpen. Ma úgy látszik, nem jöttem hiába, mivel ha nem tévedek, Rigót fogtam csőrénél fogva. s innen túl egyszer másszor, amennyire tehette, rá-rá pillantott a szeme szögletéből, és igyekezett úgy mutatni, mintha tetszenék neki, holott magában gondolta, hogy minél több férfit léprecsal és rabul ejt huncutságával, annál nagyobb értéket nyer szépsége, kiváltképpen annak szemében, akinek odaadta magát és szerelmét. Az okos deák sútba dobta minden bölcs gondolatját, és egész lelkével a hölgyön csüngött. És abban a hiszemben, hogy tetszik neki, megtudakolt a házát, és kezdett arra felé őgyelegni, különbkülönféle űrügyekkel leplezvén sétálgatását. A hölgy pedig, ki már a fent mondott okból nagy hívságosan büszkélkedett, úgy tett, mintha szívesen látná az ifjút. Miért is a deák módját ejtette, hogy szót váltson annak szolgálójával is, felfedte előtte szerelmét, és kérte eszközölnéki asszonyánál, hogy hajlandóságát feléje fordítsa. A szolgáló fűtfát megígért, s elmesélte a dolgot asszonyának, ki hangos kacagás közben hallgatta végig, és szólott. Hát látod, miben kívánja idehaza eltékozolni tudományát, melyet Párizsból hozott. Hát jó, kapja meg, amit keres. Mondd meg néki, ha legközelebb megszólít, hogy én még sokkal jobban szeretem őt, mint ő engem. Csak hogy nékem vigyáznom kell tisztességemre, hogy emelt fővel állhassak egy sorban a többi hölgyekkel, ezért pedig még jobban kell szeretnie engemet, ha oly bölcs, miként a híre tartja. Ó, a szerencsétlen, bizony nem tudtam, mit teszen az deákkal tengelyt akasztani. A szolgáló, midőn az ifjúval találkozott, megmondta asszonyának üzenetét. A deák jó reménységgel még forróbb könyörgésre fogta a dolgot, leveleket írogatott, ajándékokat küldözgetett, miket is a hölgy mind elfogadott. Csak éppen felelet nem jött semmi, hanem csak úgy általánosságban, és nagy jó ideig ekképpen hitegette, csalogatta. Végezetül, minek utána a hölgy mindeme dolgokat fölfedte kedvese előtt, ki is egyszer másszor összeperlekedett vele, és némiképpen erőt vett rajta a féltékenység, hogy megbizonyítsa neki, mely igaztalanul fogta gyanúba őt ennek miatta, midőn a deák csak nem hagyta nyugton, elküldötte hozzá szolgálóját amaz üzenettel, hogy eleddig soha nem volt még alkalma betöltenie vágyakozását, azóta, hogy szerelme felől megbizonyosodott, de reményli, hogy a most közelgő karácsony ünnepén együtt lehet véle. Miért is a kedve vagyon, ünnepnap estéjén későn a sötétben jöjjön el udvarába, hová, mihely teheti, lemegyen érette. A deák kimondhatatlanul boldog volt, s a mondott időben elment a hölgynek házába, hol is minek utána a szolgáló bebocsátotta az udvarba, és rázárta az ajtót, kezdette várni a hölgyet. A hölgy pedig azon este éppen magához hívta kedvesét, és minek utána jó kedvben megvacsorázott véle, elmondotta néki a ma estére tervezett csínyét, s hozzátette. Ebből láthatod, mekkoras, milyen ama szerelem, melyel eddig is, most is viseltetem annak irányában, ki miatt bolond fejjel féltékenység támad benned. Eme szavakat kedvese szívbéli gyönyörűséggel hallgatta, s igen kívánkozott a valóságban látni azt, mit a hölgy szavakkal immár értésére adott. S véletlenül úgy esett, hogy előtte való nap erősen havazott, és mindent hóborított. Miért is a deák alig várakozott kicsiny ideig az udvarban, kegyetlenül fázni kezdett, mi sehogyan sem volt ínyére. De békességgel tűrte abban a reménységben, hogy nem sokára úgyis fölmelegedhetik. Kisvártatva szólott a hölgy kedveséhez ekképpen. Menjünk csak a szobába, annak kicsiny ablakából nézzük meg, mit csinál az, kire te féltékenykedtél, s hallgassuk meg, mit felel a szolgálónak, kit leküldöttem, hogy beszéljen véle. Tehát odamentek a kicsiny ablakhoz, hol rejtekben voltak, és láttak mindent, és hallották, amint a szolgáló a másik ablakból kiszólt a deáknak, mondván: Rinieri, asszonyom a világ legboldogtalanabb asszonya. mivel hogy ma este megérkezett egyik bátyja, és sokat beszélgetett vele, aztán véle kívánt vacsorázni, és még mostan sem távozott. De én hiszem, hogy hamarosan elmegyen. Ez volt az oka, hogy asszonyom még nem jöhetett le hozzá, de most már hamarosan itt lesz. Arra kéret, ne terheltessél várakozni, Reá. A deák szentül elhitte ezt, és felelte. Mondd meg hölgyemnek, hogy ne is törődjék vélem, míg nem kényelmesen lejöhet, értem, de mihely csak teheti, jöjjön. A szolgáló elment az ablaktól, és lefeküdt aludni, és akkor mondotta a hölgy kedvesének, na, mit szólsz hozzá? Azt hiszed, hogyha úgy szeretném, amiképpen te képzeled, engedném, hogy odalent ácsorogjon és megfagyjon? És ekképpen szólván kedvesével, ki némiképpen már megnyugodott, ágyba feküdt, és nagyon jó ideig szerelmeskedtek, smulatoztak, és nagyokat kacagtak a szegény deák rovására, és csúfolkodtak rajta. A deák fel és alá járkált az udvarban, s kezét lábát mozgatta, hogy felmelegedjék, de sehol nem tudott leülni vagy fedél alá menekülni, és átkozódott, hogy a hölgynél oly sokáig időzik a bátyja. S ha bármi ezt hallott, azt hitte már nyitja néki a hölgy az ajtót, de reménysége hiába való volt. A hölgy pedig minek utána majdnem éjfélig mulatozott, kedvesével szólott hozzá ekképpen, miképpen vélekedel el a mi deákunk felől, lelkem? Mit gondolsz, okossága nagyobb-e, vagy irántam való szerelme? Vajon ez, hogy én őt fagyoskodni hagyom, kiverje fejedből azt, mi múltkori tréfálkozásom miatt belévette magát? Felelte a kedvese, édes szívem, igen jól megismerem, hogy miként te az én kincsem és nyugodalmam és gyönyörűségem és minden reménységem vagy, akképpen én is a tiéd vagyok. Akkor hát, mondotta rá a hölgy, csókolj meg, vagy ezerszer, hadd lássam, igazat szóltál-e. Miért is kedvese szorosan átölelt, és nem ezerszer, de több mint százezerszer megcsókolta. És minek utána kicsinyég íképpen beszélgettek, szólott a hölgy. Ugyan keljünk fel, és nézzük meg, vajon kialudott-e már az a tűz, mely egész állónapon által emésztette ím ez újdon szerelmesemet, miként nékem írja. S felkelvén odamentek a fent mondott kicsiny ablakhoz, s letekintvén az udvarba látták, hogy a deáknak a szörnyű hidegtől vacognak fogai, s eme muzsikára ottan bokázik ám a hóban, oly frissen ropogósan, hogy soha még ehhez foghatót nem láttak. Mondotta akkor a hölgy, mit szólsz hozzá, édes reménységem? Elhiszed-e, hogy meg tudom táncoltatni a férfiakat trombita és bőrduda muzsikája nélkül is? Elnevette magát a kedvese, és felelte, hogy ne hinném fő-fő gyönyörűségem te. Mondotta a hölgy, menjünk le a kapuhoz, te majd ott állasz csöndben, én pedig beszélek vele, hadd halljuk, mit mond. Hát, ha ez is olyan mulatságos leszel, mint amit mostan láttunk. És halkan kinyitván az ajtót lementek a kapuhoz. De nem nyitották ki, hanem annak valamely keskeny hasadékán által a hölgy suttogó hangon szólította az ifjút. A deák halván, hogy szólítják, hálát adott Istennek abban a hiszemben, hogy most már igazán bemehet, és a kapuhoz lépvén szólott. Itt vagyok, Madonna, nyisd ki az Istenért, mivel hogy megfagyok. Felelte a hölgy, hogy ne, hiszen tudom, hogy fagyos szent vagy, és méghozzá szörnyű nagy a hideg, mivel hogy ez a csekély hó esett. Hát, jól tudom én, hogy Párizsban sokkal nagyobb havazások vannak. Még nem nyithatom ki, mivel hogy az Isten verte bátyám, ki tegnap este vacsorára jött hozzám, még most sem ment el. De nem sokára megy más, akkor nyomban lejövök ajtót nyitni. Most is csak nagy ügyel, bajjal tudtam elszökni mellől, és idejönni vigasztalásodra, hogy meg ne bosszankodjál a várakozásban. Felelt a deák, jaj, Madonna, az Istenre kérlek, nyisd ki, hogy legalább odabent áldogálhassak fedél alatt, mivel hogy az imént rengeteg hóhullocs még szüntelenül havazik, ott aztán addig várok, Reád, amíg csak akarod. Felelte a hölgy, jaj, édes kincsem, nem tehetem, mivel hogy ez az ajtó égtelenül nyikorog, ha megnyitják, s ha kinyitnám, könnyen meghallaná a bátyám. De fölmegyek és megmondom neki, szedje a sátorfáját, hogy annak utána visszajöhessek, és ajtót nyithassak neked. Felállt a diák, csak siess, és kérlek, parancsold, rakják meg jól a tüzet, hogyha majd bent leszek, megmelegedhessem, mivel csontig fagytam, és szinte már megdermedtem. Felelt a hölgy, alig ha vagyon ez így, ha ugyan igaz, mit annyiszor írtál nekem, hogy egész tested ég az irántam való szerelemben. Bizonyosra veszem, hogy csak tréfás, na most megyek, várj és bizakodjál. A szeretője, aki mindent hallott és pompásan mulatott, vele együtt ágyba feküdt, s ama éjszakán édeskeveset aludtak, hanem inkább mindhajnalig gyönyörűségekben töltötték az időt, és gúnyolódtak a deákom. A szegény deák, aki szinte gólyává lett, úgy kelepeltek a fogai. Amikor észrevette, hogy lóvá tették, többször is próbálkozott, ha kinyithatná-e az ajtót, és nézelődött, ha másfelé kijuthatná-e. De hogy semmi módját nem látta, oroszlán gyaránt ide-oda forgolódott, s átkozta az ítéletidőt, a gonosz asszonyt és a hosszú éjszakát, egyúttal pedig maga ostobaságát is. És keményen fölgerjedvén a hölgy ellen, iránta való hosszú és forró szerelme kegyetlen és keserű gyűlöletre fordult, és külön-különféle nagy terveket forgatott fejében, hogy módját találja a bosszúnak, melyet most sokkal inkább kívánt, mint amennyire annak előtte epekedett, hogy a hölgyel együtt lehessen. Nagy, hosszú várakozás után az éjszaka nappalba fordult, és kezdett a hajnal feltünedezni. Miért is a szolgáló, kit a hölgy jól kioktatott, lement és kinyitotta az udvart, és szánakozás színlelvén az ifjú iránt szólott ekképpen. Az ördög vigye el azt a tegnap esti vendéget. Nekünk egész éjszakán által nem hagyott nyugtot, te meg itten megfagytál miatta. De tudod mit? Viseld békességgel, mivel hogy ami ma éjszaka nem lehetett meg, meg lesz máskor. Jól tudom, hogy asszonyomat ennél nagyobb bosszúság nem érhette. A deák dühöngött, de okos ember lévén meggondolta, hogy a fenyegetődzéssel csak annak át fegyvert a kezébe, kit megfenyeget, tehát keblébe zárt a haragját, melyet féktelen indulatja szerint legszívesebben szabadjára eresztett volna, s folytott hangon, mintha egyáltalán nem volna mérges, szólott ekképpen. Őszintén szólván, így gyalázatos éjszakát még nem éltem meg, de jól tudom, hogy a hölgy nem tehet róla, hiszen megszánt engem, és maga személyében lejött ide mentegetőzni, és engem megvigasztalni. És miként te is mondod, az, mi ma éjszaka nem lehetett meg, meg lesz máskor. Köszönsd hát őt nevemben, és Isten áldjon. És szinte meggémberedetten, nagy kínos keservesen hazaván szorgott. Hol is holt fáradtan az álmosságtól, szinte ájultan ágyára vetette magát, és elaludt. Mikor pedig felébredt, karjait és lábait útszolván meg se tudta mozdítani, miért is orvosért küldött, és elmondván neki, micsoda fagyoskodás szenvedett, végig rábízta magát, hogy meggyógyítsa. Az orvosok nagy erejű és gyorsan ható orvosszerekkel gyógyították, de csak üggyel, bajjal és jó idő múltán sikerült annyira vinniük, hogy inai meggyógyultak és ismét rugalmasakká váltak. És ha nem lett volna fiatal, s nem állott volna be a meleg idő, még többet kellett volna szenvednie. De amikor épségét és egészségét visszanyerte, kebelébe zárt a gyűlöletét, és oly szerelmet színlelt az özvegy iránt, mint soha annak előtte. Bizonyos idő múltán pedig történt, hogy a sors meghozta a kedvező alkalmat a deáknak, hogy kielégíthesse bosszúvágyát, mivel hogy amaz ifjú, kit az özvegy szeretett, fittyet hányván a hölgynek iránta való szerelmére, belé szeretett valamely más hölgybe, s mivel semmi némű szavában, avagy cselekedetében sehogyan sem akarta hölgynek kedvére tenni, az könnyezésben és bánkódásban emésztette magát. De a szolgálónak, ki fölöttébb szánakozott asszonyán, és nem lelt rá módot, hogy megszabadítsa őt a szerelmes elpártolásán érzett bánkódástól, látván, hogy a deák a szokott módon őgyeleg az utcájukban, ostoba ötlete támadt mégpedig az, hogy asszonyának kedvesét bizonyosan rá lehetne kényszeríteni valamely varázslattal, vagy éppen úgy szeresse majd őt, mint annak előtte, és efféle varázslatnak pedig a deák bizonyára nagymestere. Ezt meg is mondotta asszonyának. A rövideszű asszony, nem gondolván meg, hogy ha a deák értene a varázslathoz, bizonyára maga javára vetné latba, hajlott szolgálójának szavaira és nyomban feleltenek, hogy tudja meg a deáktól vajon hajlandó-e megtenni, és szentül ígérje meg, hogy ennek fejében a hölgy megteszi azt, amiben a deáknak kedvet elnék. A szolgáló jól és hűségesen megvitte az üzenetet, melynek hallatára a deák fölöttébb örvendezett, és szólott magában ekképpen: Istenem, dicsértessék a te neved! Itt az idő, mikor segedelmeddel megbüntethetem a gonosz asszonyt ama méltatlanságért, melyet rajtam elkövetett, iránta való nagy szerelmem jutalmául. A szolgálónak pedig mondotta: Mondd meg hölgyemnek, hogy emiatt ugyan ne legyen gondja, mivel hogy én nyomban ide kényszerítem szerelmesét, még ha Indiában volna is, hogy bocsánatot kérjen azért, mit elkövetett. Hogy pedig eme dologban mit kell végeznie, majd én megmondom néki, ahol és amikor leginkább kedvére lészen. Ezt mondd meg néki, és vigasztald meg őt nevemben. A szolgáló megvitte a választ, és megegyeztek, hogy a Santa Lucia del Prato-ban találkoznak. Midőn tehát a hölgy és a deák odaért, és négy szem közt beszéltek egymással, a hölgy feledvén, hogy szinte halálra juttatta a deákot, őszintén elbeszélte neki minden dolgát és vágyakozását, és kérte, hogy segítené meg ínségében. Kinek is a deák felelt ekképpen: Madonna, igaz, hogy Párizsban egyebek között a varázslatot is megtanultam, melyben mindent, mi csak lehetséges hiba nélkül tudok, mivel azonban az ilyesmi Istennek fölöttébb kedve ellenére vagyom, megesküdtem, hogy soha sem magamért, sem másért nem élek vele. De az is igaz. Irántad való szerelmem oly nagy erejű, hogy nem tudom, miképpen tagadhatnék meg tőled valamit, amit cselekednem kívánsz. És éppen ezért hajlandó vagyok megcselekedni, mint hogy te kívánod, még ha csupán ennek miatta kell is a poklok fenekére jutnom. De figyelmeztetlek, hogy nehezebb dolog, miként talán gondolod. Kiváltképpen pedig akkor, midőn valamely hölgy vissza akar hódítani egy férfit, avagy férfiú hölgyet, mivel hogy ezt csak maga személyében műveleti az, kinek ügye baja, és ennek véghez vitelében annak, ki végzi, erős lelkűnek kell lennie, mivel hogy a varázslatot éjjel kell végezni, elhagyott helyen és magányosan. Nem tudom, mely mértékben vagy hajlandó efféle dolgokra. A hölgy, aki inkább szerelmes volt, mint okos, felelt néki ekképpen: Ámor, oly erősen ösztökél engemet, hogy nincs semmi, mit meg ne tennék, ha hogy visszahódíthatom azt, ki méltatlanul elhagyott engemet. Tehát kérlek, mindenképpen mondd meg, miben kell erős lelkűnek lennem. A deák, aki agyafúrt egy ember volt, szólott ekképpen: Madonna, nekem képmást kell készítenem ónból, mely azt formázza, kit visszahódítani kívánsz, melyet is minek utána elküldöttem néked, A te dolgod az leszem, hogy újhold idején, az első álom órájában, egy szál egymagad mesztelenül, ama képmással együtt, hétszer alámerül valamely folyóvízben, annak utána pedig azon mesztelenül menj fel valamely fára, vagy valamely lakatlan ház tetejére, és kezedben ama képmással éjszak felé fordulván hétszer mondjál bizonyos igéket, melyeket majd írásban adok néked, minek utána pedig emez igéket elmondottad, megjelenik előtted két gyönyörű hajadon, minőket még életedben nem láttál, és köszönteni fognak, és nyájasan megkérdezik, mivel lehetnek szolgálatodra. Ezeknek tehát mondd el híven és apróra minden kívánságodat, és jól vigyázz, hogy más nevet ne mondj az ő neve helyett. Minek utána kívánságodat megmondottad, azok eltűnnek, te pedig lejöhetsz ama helyre, hol ruháidat hagytad, felöltözhetsz és hazatérhetsz. És bizony még itt sem lesz a másnap éjfél, midőn szerelmesed zokogván hozzád megyen, és bocsánatért és irgalomért esedezik. És tudd meg, hogy ím ez órától fogva soha nem hagy el más nő miatt. Midőn a hölgy eme dolgokat hallotta mindet, szentül elhitt, és már is úgy képzelte, hogy újra karjaiban tartja kedvesét, s félig meddig felvidulván szólott. Ne félj, mivel mindezt pontosan végrehajtom, és kiváltképpen módom is vagyom benne, mivel a felső Arnó völgyben van némely birtokom közel a folyó partjához, és most éppen július vagyon, amikor is kellemetes lesz fürdeni. És most jut eszembe, hogy nem messzi a folyótól van valamely lakatlan tornyocska, melyben néha napján legfeljebb a pásztorok másztak fel a ma gesztenye fal ajtorján, mely ott van a tornyocskának kikövezett pádimentumára, hogy onnan kémleljék elbitangolt jószágaikat, mivel egészen magányos és elhagyott eme környék. Hát oda megyek felén, és remélem, hogy ottan kifogástalanul végrehajtom azt, amit rám bízol. A diák, aki igen jól ismerte a hölgy birtokát és a kis tornyot, örömében, hogy az asszony elárulta néki szándékát, szólott ekképpen. Madonna, én még soha nem jártam ama vidéken, és éppen azért nem ismerem sem a birtokot, sem a tornyocskát, de ha úgy van, miként mondod, ennél alkalmatosabbat képzelni sem lehet. Miért is, mikor itt leszen az ideje, elküldöm néked a képmást meg a varázsigét, de nagyon kérlek, ahogy kívánságot teljesül és megismered, hogy jó szolgálatot tettem néked, emlékezzél meg rólam és tartsd meg ígéretedet. A hölgy felelte, hogy ezt minden bizonnyal meg fogja cselekedni, és elbúcsúzván tőle hazatért. A deák örvendezett, hogy terve sikerrel kecsegtette, készített valamely képmást minden némű ákombákomokkal, és varázsige gyanánt firkantott némi nemű zagyvalékot. És amikor elérkezettnek vélte az időt, elküldötte a hölgynek, és megüzente néki, hogy másnap éjjel késedelem nélkül végezze azt, mit néki mondott. Annak utána pedig szolgájával nagy titokban kiment valamely barátjának házába, mely tőszomszédságában voltam a toronynak, hogy tervét végrehajtsa. Másfelől a hölgy is útnak eredt szolgálójával, és kiment a birtokára, s midőn az éjszaka leszállt, úgy tett, mintha lefeküdnék, szolgálóját is aludni küldte, és az első álom órájában halkan kiosont a házból, és lement az Arnó partjára a toronynak tövébe, hol is minek utána sokáig körös körül kémlelődött, de senkit nem látott, nem hallott, levetkezett, ruháit valamely bokor alá rekkentette, s a képmással kezében hétszer a vízbe merült, annak utána pedig ugyancsak a képmással kezében mesztelenül megindult a tornyocska felé. A deák, ki alig, hogy az éjszaka leszállt, szolgájával egyetemben elbújt, s a füzek és egyéb fák között a tornyocska közelében mindeme dolgokat látta, mikor a hölgy szinte egészen közel hozzá elment, azon mesztelenül, és ő látta, hogy testének fehérsége megfényesíti az éjszaka sötétségét, annak utána pedig szemlélte keblét és testének egyéb részeit, Egy gyönyörűségek láttán gondolta magában, hogy hamar idő múltán mely csúszságra jut mindez, akkor némiképpen megsajnálta a hölgyet. Másfelől hirtelen lecsapott Reá a test ösztökéje, és eladdig nyugvó gerjedelme felágaskodott, és sarkantyúzta, hogy kibújjék rejtőző helyéből, oda menjen, s megragadván a hölgyet, kedvét töltse vele. S kevésebb múlott, hogy erőt nem vett rajta a sajnálkozás is, a gerjedelem is. De meggondolván elméjében, hogy kicsoda is ő, és miféle méltatlanság esett rajta, miért és kinek részéről, haragja újból lángra lobbant, s elvervén szánakozását és testi vágyakozását, szilárdan állotta elhatározását, s engedte tovább menni a hölgyet. A hölgy pedig felmászott a torony tetejére, és éjszaknak fordulván elkezdte mondani ama varázsigéket, melyeket a deáktól kapott, ki is kisvártatva odalopózkodott a toronyhoz, nagy óvatosan elvette a létrát, amely a tetőre vezetett, hol a hölgy volt, és annak utána várakozott, vajon mit szól, mit cselekszik ez. A hölgy, minek utána hétszer elmondotta a varázsigéket, elkezdte várni a két hajadont, és addig-addig várt, nem is szólván a hidegről, mely olyannyira csípte, hogy semmiképpen nem volt ínyére, míg nem a hajnal pirkadása ottan érte. Miért is bosszankodván, hogy nem úgy történt a dolog, miként a deák mondotta, szólott magában ekképpen. Félek, hogy ez épp olyan éjszakát akar szerezni nekem, minőt én néki szereztem. De ha ezért cselekedte ezt velem, akkor bizony nem érti a bosszú állás módját, mivel hogy ez az éjszaka harmadát sem tette az övének, nem is szólván arról, hogy ez a hideg is egészen más némű. S nehogy a nappal is ott kapja, készülődött leszállani a toronyból, de egyszerre csak észrevette, hogy a lajtorja nincsen ott. Akkor, mintha csak a föld megnyílt volna lábai alatt, inába szállott a bátorsága, és ájultan bukott a torony tetejének pádimentumára. S minek utána megint erőre kapott, elkezdett keservesen sírni és jajgatni, s nyilván megismervén, hogy ez bizonyosan a deáknak műve volt, kezdett jajveszékelni, hogy miért is bántotta meg azt, annak utána pedig, hogy miért bízott meg annyira benne, holott tudnia kellett volna, hogy ellensége, és nagy jó ideig ebben emésztette magát. Annak utána körülnézett, ha van-e valamely mód leszállani onnét, de mivel semmi módját nem látta, újból sírva fakadt, nagy elkeseredés vett rajta erőt, és szólott magában ekképpen, ó, te szerencsétlen, mit mondanak majd testvéreid, rokonaid, szomszédaid, s általában mind a firenzeiek, ha megtudják, hogy mesztelenül leltek ittem. Meg fogják ismerni, hogy hamis volt a tisztességet, melyet oly nagyra tartottak. Ha pedig hazug mentségeket keresnél eme kalandodra, hát ilyesmi akadna ugyan, de az átkozott deák, ki minden dolgodat ismeri, bizony meghazudtolna. Jaj, te szerencsétlen, ki egyszerre vesztetted el tisztességedet, s az ifjút, kit szerencsétlenségedre szerettél. Ennek utána oly nagy fájdalom fogta el, hogy már-már a mélységbe vetette magát a toronyból. De mivel már fölkelt a nap, ő pedig egyik oldalon odament a toronynak korlátjához, és körülkémlelődött, vajon nem jár-e ottan valamely pásztorfiú a nyájával, kit elküldhetne szolgálójáért. Történt, hogy a deák, ki kevés ideig aludt egyik bokorban, fölkelt és meglátta a hölgyet, az pedig őt. Akkor a deák szólott hozzá ekképpen. Jó napot, Madonna! Megjöttek-e már, ama hajadonok? A hölgy, amikor meglátta őt és hallotta szavait, újfent, keserves sírásra fakadt, s kérte, jöjjön a toronyhoz, mivel szólani kíván vele. A deák szívesen megtette, akkor a hölgy hasmánt feküdt a pádimentumon, és csak a fejét dugta ki a korlát nyílásán és zokogván szólott. Rinieri, annyi szent igaz, hogy ha én gonosz éjszakát szereztem néked, te bőségesen megállottad érte bosszúdat, Mivel, hogy ámbátor Július vagyon, ma éjszaka, mint mesztelenül itt állottam, azt hittem, megdermedek. Nem is szólván arról, mennyire megsirattam a rajtad elkövetett csúfságot, meg azt, hogy ostobaságomban hittem szavaidnak. Valóságos csoda, hogy szememet ki nem sírtam. Annak okáért kérlek, nem irántam való szerelmedre, hiszen nem szerethetsz, hanem magad szeretetére, mivel nemes úr vagy. Elégedjél meg bosszú gyanánt ama méltatlanságért, melyet veled elkövettem azzal, mit ez ideig műveltél velem. És adassad vissza ruháimat, hogy leszállhassak innét, és ne kívánt elvenni tőlem azt, mit annak utána nem tudnál visszaadni, még ha akarnád is, vagyis becsületemet. Mivel, hogyha annak idején kisemmisztelek abból, hogy vélem töltsed amaz éjszakát, most, amikor csak kedvet tartja, számos éjszakát adhatok néked amaz egynek fejében. Érjed be tehát ennyivel, s nemes ember lévén elégedjél meg azzal, hogy megbosszulhattad magadat, s ennek én bizonyságát adtad előttem. Ne kívánd asszonyon megmutatni erődet. Nem dicsősége a sasnak, ha legyőzi a galambot, tehát Istennek szerelmére s magad tisztességére, könyörülj rajtam. A deák kemény szívvel emlékezetébe idézvén a rajta esett méltatlanságot, s látván a hölgyet zokogni és könyörögni, örömet és egyúttal bánatot érzett keblében. Örömet a bosszú miatt, melyet mindennél inkább kívánt, és bánatot, mivel hogy embersége szánakozásra indult a szegény asszony iránt. De mivel embersége nem tudott fölébe kerekedni kegyetlen bosszú vágyának, felelt ekképpen. Madonna Elena, ha könyörgéseimmel, melyeket igaz nem tudtam könnyekben fürözteni sem megédesíteni, mint te mostan a tiédet, el tudtam volna érni amaz éjszakán, midőn behavazott udvarodban majd megvett az Isten hidege, hogy legalább valami födél alá bebocsátottál volna, könnyű volna mostan meghallgatnom könyörgéseidet. De ha mostan jobban szíveden viseled becsületedet, mint a múltban, és nehezedre esik mesztelenül áldogálnod odafent, intézzed könyörgéseidet ahhoz, kinek karjaiban nem röstelletted mesztelenül eltölteni amaz éjszakát, melyre jól emlékezel, holott tudtad, hogy én ott járkálok az udvarodban, és taposom a havat, és vacognak a fogaim. Hát, segítsen rajtad ő, vélehozassad el ruháidat, támassza ide ő a lajtorját, hogy leszállj, próbálj ő benne gyöngéd érzést ébreszteni becsületed iránt, melyet most és ezerszer másszor nem haboztál kockára vetni érette. Miért nem szólítod, hogy siessen segítségedre? Kinek volna ez inkább kötelessége, mint néki? Az övé vagy. És hát mire vigyázz? És kinek segít, ha rád nem vigyáz, és rajtad nem segít? Szólítsad hát, te ostoba, és próbáld meg, ha vajon iránta való szerelmed és a te okosságod meg az övé meg tud-e szabadítani az én ostobaságomtól, mely felől, mikor vélem ulattál, megkérdezted, melyiket véli nagyobbnak, az én ostobaságomat-e, avagy iránta való szerelmedet. Ne légy most bőkező irányomban olyasmivel, amit nem kívánok, s mit nem tagadhatnál meg tőlem, ha kívánnám. Tartogass csak kedvesed számára éjszakáidat, ha ugyan innét elevenen elkerülsz. Legyenek csak tiétek amaz éjszakák, s nékem az az egy is sok volt, s elég, hogy egyszer csúffá tettetek. S mostan is ravaszul fűzvén szavaidat, dicsérsz engemet, s ekképpen iparkodol megnyerni hajlandóságomat, s nemes és derék embernek mondasz, holott, holott titokban azt szeretnéd, hogy nagy lelkűen elengedjem a hitványságodért járó büntetést. De hízelkedéseid most már nem homályosítják el értelmem szemét, mint valamikor hitszegő ígéreteid elhomályosították. Én ismerem magamat. De mindaz idő alatt, míg Párizs városában tartózkodtam, Nem sikerült annyit okulnom magam erejéből, mint amennyire te amaz egyetlen éjszakán megtanítottál. De még ha nagylelkű volnék is, te nem vagy olyan fából farag, vagy nálad a nagylelkűségen fograntja volna. A büntetésnek és hasonlóképpen a bosszúnak is, a magadfajta vadállatoknál végső határa csak a halál lehet, holott emberek számára elegendő az, amit mondottál. Miért is? Ám bár én nem vagyok sas, te pedig nem vagy galamb, hanem mérges kígyónak ismerlek, ősi ellenségem gyanánt minden gyűlöletemmel és minden erőmmel üldözni akarlak, nem is szólván arról, hogy mindazt, mit véled művelek, voltak éppen nem is bosszúnak, hanem inkább fenyítésnek kellene mondani, mivel hogy a bosszú rendszerint meghaladja a megbánást. Az pedig, mit én művelek, el sem éri. Mivel, hogyha megbosszulni akarnám magamat, tekintettel arra, mely igen meggyötörted lelkemet. Nem volna elegendő elvennem az életedet, sem akár száz más magadfajta nőnek életét, mivel, hogy akkor is csak egy hitvány és gonosz és bűnös nőszemét ölnék meg. És ha nem vesszük számba eme parányi ábrázatodat, melyet néhány esztendő ráncba van és tönkre silányít, ugyan mi az ördöggel vagy különb akármely hitvány szolgálónál? Hiszen kutyába se vetted, hogy halálba kergetsz egy derék embert, minek az imént engemet mondottál, kinek az élete egyetlen napon hasznosabb lehet a világnak, mint százezer magad fajtáé, míg a világ világ. Ezzel a gyötrelemmel tehát, melyet mostan szenvedsz, megtanítlak, mit jelent az csúfot űzni értelmes emberekből, és mit jelent az deákból csúfot űzni, és eszedre térítelek, hogy soha többé ilyen ostobaságra ne add fejedet, ahogy most elviszed szárazon. De ha oly igen kívánkozol leszállani, miért nem veted magad a mélységbe? Ha Isten segedelmével kitöröd nyakadat, megszabadulsz ama kínszenvedéstől, melyben, mint mondott, sínylődöl, egyúttal pedig engem a világ legboldogabb emberévé teszel. Több szavam nincsen hozzád. Én kieszeltem a módját, és rávettelek, hogy oda felmásszál. Te meg eszelt ki a módját, hogy leszállj onnét, mint ahogy értetted a módját, hogy csúfot üzzél belőlem. Miközben a deák ekképpen szólott, a szerencsétlen hölgy szüntelenül zokogott, az idő pedig haladt, és a nap egyre feljebb hágott. De mikor a hölgy észrevette, hogy a deák elhallgatott, szólott ekképpen. Ej, kegyetlen ember! Ha oly igen nehezedre esettem az átkozott éjszaka, és bűnömet oly nagyra tartod, hogy nem bírnak könyörületre indítani sem ifjú szépségem, sem keserű könnyeim, sem alázatos könyörgéseim, legalább némiképpen indítson meg és enyhítse kemény szigorúságodat az az egyetlen cselekedetem, hogy mostan bizalommal voltam irányodban, s felfedtem előtted minden titkomat, és ezzel utat nyitottam ama kívánságodnak, hogy ráébresszél engemet bűnömnek megismerésére. Mivel, hogyha nem bíztam volna benned, semmiképpen nem lett volna módod bosszút állnod rajtam, amit pedig miként bocsáss meg nekem. Nagy epekedéssel kívántál. Enyhítsd haragodat. Ha megbocsátasz és lesegítesz innét, én hajlandó vagyok ama hűtleni fiút örökre elhagyni, és egyedül téged választani, kedvesem és uram gyanánt, ám bátor ugyan fitymálott szépségemet bizonygatvány, mely keveset ér, s mely hamar elmúlik. De bármilyen is, a többi asszonyok szépségével egyetemben azt az egyet tudom, hogy ha másért nem, hát azért érdemes megbecsülni, mivel hogy ez a férfiaknak ifjúságokban fő vágyakozásuk, mulatságuk és gyönyörűségük, te pedig nem vagy öreg ember. És ám bátor kegyetlenül elbántál velem. Mégsem tudom elhinni, miképpen az volna szándékot, hogy oly gyalázatos halállal láss engem elpusztulni, mint ha az volna a kétségbeesésemben levetném magamat innét, szemed láttára, mely oly nagy gyönyörűséget lelt benne, mikor még nem voltál oly hazug, amilyennél lettél. Jaj, a Isten és az irgalom nevében, könyörülj meg rajtam! A nap már égetni kezd, s miként az elmúlt éjszakán a csípős hideg gyötört, akképp most szörnyen kezd kínozni a forróság. A deák, aki örömét lelte benne, hogy ingerkedjék véle, felelt ekképpen. Madonna, te nem irántam való szerelmedből ajándékoztál meg bizalmaddal, hanem azért, hogy visszahódítsd azt, kit elvesztettél, és ezért még nagyobb büntetést érdemelsz. Ostobaság azt hinned, miképpen ez volt az egyetlen alkalmas mód, hogy óhajtott bosszúmat tölthessem. Volt ezer más módon. Ezer tört vethettem lábaid elé, szerelmet hazudván néked, s ha ez nem történik, nem sok időbe telt volna, hogy valamelyikbe okvetlenül beleessél. S akármelyikbe estél volna, csak nagyobb gyötrelmedre és gyalázatodra lett volna, mint ez. Ezt pedig nem azért választottam, hogy megkönnyítsem dolgodat, hanem azért, hogy minél előbb megszerezzem magamnak ímez örömet. S ha mindegyik csütörtököt mondott volna is, itt volt még a tollam, melyel annyi s olyfajta dolgokat írtam volna felőle, s olyképpen, hogyha megtudtad volna, pedig megtudtad volna, napjában ezerszer is kívántad volna, hogy bár soha ne jöttél volna a világra. A tollnak ereje sokkal nagyobb, mint azok gondolják, kik tapasztalásból még nem ismerik. Esküszöm az Istenre, ki is adja meg nékem, hogy a rajtad vett bosszúságomban mindvégig oly örömem legyen, miként most a kezdetén vagyon, hogy oly dolgokat írtam volna felőled, miképpen nem csak más emberek, hanem tulajdon magad előtt való szégyenletedbe kisült volna a szemed, csak hogy ne lássad magadat. Annak okáért ne pirongasd a tengert, hogy a kicsiny patak megduzzasztotta. Miként már mondottam, fütyülök a szerelmedre, meg arra is, hogy az enyém légy. Maradj csak, ha tudsz azé, akié voltál, kit én, mint ahogy annak előtte gyűlöltem, most éppen úgy szeretek annak okáért, mit ellened elkövetett. Néktek csak a szerelmen jár az eszetek, s ifjak szerelmére vágyakoztok, mivel hogy némiképpen frissebb a testük, és feketébb a szakállok, s látjátok őket, hogy peckesen járnak, és táncolnak, és láncsát törnek. Eme dolgokat mind tudták azok is, kik némileg korosabbak, s tudnak olyasmiket is, mit amazoknak még meg kell tanulniuk. S ezen felül azt hiszitek, hogy különb lovaglók és több mérföldet meg tudnak tenni napjában, mint a meglett férfiak. Megvallom, hogy az ifjak tüzesebben kefélik az irhátokat, viszont a korosabbak tapasztaltabbak is, és jobban tudják, hol rejtőzködik a bolha, és okosabb a keveset és az ízeset választani, mint a sokat és ízetlent. És a sebes ügetés még fiatalt is összetörés kifáraszt, holott a lassú ballagás, ha kicsinyék későbben is, de legalább kényelmes szállásra juttatja az embert. Ti nem veszitek észre, oktalan teremtések, mennyi rossz rejtezik eme csekély külső szépség alatt. Az ifjak nem elégszenek meg egyel, hanem ahányat csak látnak, mind megkívánják, s azt hiszik, valamennyihez joguk van, miért is szerelmük nem lehet álhatatos, s efelől épp most te magad teheted a legigazabb bizonyságot. és just tartanak reá, hogy a nők imádják és dédelgessék őket. És nincs nagyobb büszkeségük, mint eldicsekedni ama nőkkel, kik már az övéik voltak. És az ifjaknak e hibája már sok nőt vezérelt a barátok karjaiba, mivel hogy azok nem fecsegik ki a dolgot. Ám bátor, azt mondod, hogy szerelmedről senki más nem tudott, csak szolgálod meg én. Hát bizony ezt rosszul tudod, és tévedsz, ha ezt hiszed. A te utcádban is, az ő utcájában is egyébről nem beszélnek az emberek, mint erről. De többnyire éppen legutoljára jutnak az efféle dolgok annak fülébe, akit illetnek. Azon felül az ifjak kifosztanak benneteket, holott a korosabbak elhalmoznak ajándékokkal. Ha tehát rosszul választottál, maradj azé, kinek adtad magadat. Engem pedig kit megcsúfoltál, hagyj másnak, mivel hogy nálad sokkal a különb asszonyra akadtam ki, jobban megismert engemet, mint te. És hogy szememnek kívánsága felől nagyobb bizonyságot vihess a más világra, mint aminőt úgy látszik, szavaimból merítesz e tárgyban, vesd le magad onnét, és szentül hiszem, hogy lelked, melyet az ördög nyomban karjaiba veszem, megláthatja vajon a szemem elhomályosodik-e, avagy sem, amikor látja fejjel lefelé zuhanásodat. De mivel azt hiszem, hogy eme nagy örömet nem fogod megszerezni nékem, csak annyit mondok, hogy ha a nap égetni kezd, jusson eszedbe a hideg, melyet miattad szenvedtem, és ha azt egybevegyíted e mostani forrósággal, bizonyosan langyosnak fogod érezni a naptüzét. A kétségbeesett hölgy, látván, hogy a deák szavai kegyetlen végre céloztak, újfent sírva fakadt, és szólott eképpen. Nos tehát, ha gyötrelmem nem indít szánakozásra, indítson meg szerelmed ama hölgy iránt, kit, miként mondottad, okosabbnak tartasz nálam, s ki, mint ugyancsak mondottad, szeret téged. Hát annak szerelméért bocsáss meg nékem, és hozd ide ruháimat, hogy felöltözhessem, és engedj leszállanom innét. Akkor a deák elkacagta magát, s látván, hogy már jóval elmúlt reggeli 9 óra felelt ekképpen. Lásd, mivel erre a hölgyre kértél engemet, most már nem tudom megtagadni kérésedet, mondd meg tehát, hol a ruhád, elmegyek érte, és annak utána leszállítalak onnét. A hölgy elhitte szavát, némiképpen megnyugodott, és megmutatta néki a helyet, hová ruháit tette. A deák eltávozott a toronytól, s parancsolta szolgájának, hogy ne mozduljon onnét, hanem maradjon a közelben, s minden erejével vigyázzon, hogy senki oda ne menjen, míg nem ő visszatér. Eképpen szólván bement barátjának házába. Ottan nagy kényelmesen megebédelt, és amikor idejét elérkezettnek látta, lefeküdt szundítani. A hölgy, aki ott maradt a torony tetején, mód felett kesergett, ám bátor balga reménykedése némiképpen felbátorította, fölkelt fektéből, hogy leüljön, és odament a falnak ama részéhez, hol kevéske árnyék volt. És miközben megülték, nagy keserű gondok várakozni kezdett, és néha úgy gondolta, néha remélte, néha már le is mondott róla, hogy a deák visszajön a ruháival, s gondolatai egymást kergették. Mivel pedig a fájdalom elgyötörte, és az elmúlt éjszakán semmit nem aludt, elnyomta az álom. A nap forrón sütött, és már delelőre hágott, és szabadon s merő egyenesen tűzött a hölgy gyenge és finom testére, s fedetlen fejére, mégpedig oly erővel, hogy nem csupán megpörkölte húsát, ahol érte, hanem apró darabkákra repesztette, és oly kegyetlenül égette, hogy felriasztotta mély álmából. És ahogy a tűz belé nyilalott, úgy érezte, amint kissé megmozdult, hogy mozgás közben egész megégett bőre megreped és lehámlik, mint ahogy a megperzselődött pergamenen látjuk, ha húzunk rajta egyet. Ezen felül pedig oly igen fájt a feje, hogy úgy érezte, mintha meghasadna, ami nem is volt csoda. A torony tetejének pádimentuma pedig oly izzó volt, hogy sem állva, sem másképpen nem bírta ki. Miért is nem állta egy helyben, hanem sírván, szüntelenül változtatta helyét. Ezen felül pedig, mivel leheleknyi szellő sem mozdult, rengeteg légy meg bögöly verődött össze, melyek sebhet testére telepettek, és oly kegyetlenül csípték, hogy minden csípésüket egy-egy tűszúrásnak érezte. Miért is szüntelenül hessegette őket kezeivel, miközben egyre átkozta maga életét, kedvesét és a deákot. És miközben a szörnyű forróság, a nap, a legyek és bögölyök, ezen felül az éjség, s mindenek felett a szomjúság, tetejében pedig ezernyi fájdalmas gondolatja szorongatta, kínoszta és gyötörte, fölegyenesedett, nézelődni kezdett, vajon lát-e, avagy hall-e valakit a közelben, mert mindenképpen elszánta magát, hogy bármi történjék is véle, megszólítja és segítséget kér. De Kaján végzete ezt is megtagadta tőle. A munkások a forróság miatt mind elmentek a mezőről, és éppen e napon egy teremtett lélek sem állt munkába a közelben, mivel minden ember otthon volt, csak gabonáját csépelte. Miért is nem hallott egyebet, csupán a tücsök cirpelését, és nem látott egyebet, mint az Arnót, mely epekedést támasztott benne vize után, de nem csillapította szomjúságát, hanem csak növelte. Látott ezen felül itt is, ott is erdőket, meg árnyas helyeket, meg házakat, melyek hasonlatosképpen mind gyötrelmére voltak, mivel megkívánta őket. Mit mondjunk még többet a szerencsétlen hölgy felől? Felülről a nap, lábai alatt a tüzes pádimentum, oldalában a legyek és bögölyök csípései oly igen elégtelenítették, hogy holott a múlt éjszakán testének fehérségével meggyőzte a sötétséget, most égő vörösen, véges végig vértől szennyezetten olybá tűnt volna az emberek szemébe, mint a világ legocsmányabb teremtése. És eképpen várakozott a hölgy tanácstalanul és reménytelenül, s mindennél inkább sóvárogta a halált. Midőn délután 14:30 tájban a deák felébredt szundításából, és eszébe jutott hölgye, kíváncsiságában, hogy mi lett véle, visszament a toronyhoz, szolgáját pedig, ki még nem evett, ebédelni küldötte. Amikor a hölgy észrevette őt, bágyattan és a kemény szenvedéstől elgyötörten odament a korláthoz, s minek utána leült, zokogva ekképpen fogott szóba. Rinieri, kelleténél keményebb bosszút vettél rajtam, mivel hogy ha miattam amaz éjszakán összefagytál udvaromban, én te miattad eme nap alatt megsültem, sőt megégtem itt e torony tetején, és ezen felül étlen szomjan halok. Miért is kérlek az egyik az Istenre, hogy jöjj fel ides, mivel nékem nincs bátorságom magam kezével véget vetnem életemnek, ölj meg, mivel oly szörnyű, kegyetlen az én gyötrelmem, hogy mindennél inkább kívánom a halált. És ha emez irgalmasságot nem akarod vélem megcselekedni, legalább juttas fel hozzám egy ital vizet, hogy megnedvesítsem szájamat, mivel hogy erre könnyeim nem elegendők. Oly nagy szárasság és forróság vagyom bensőmben. A deák már a hangján jól megismerte a hölgynek gyengeségét, ezen felül pedig látta testének némely részét, melyet a nap összeégetett, és ezek miatt, meg alázatos rimánkodásai miatt némiképpen megesett rajta a szíve, mindazonáltal felelt néki ekképpen. Hitvány némber, kezemtől ugyan nem nyered halálodat. Haj meg tulajdon magad kezétől, ha ugyan kedved van hozzá. És annyi vizet kapsz tőlem forróságot csillapítására, amennyi tüzet kaptam én tőled, fagyoskodásom enyhítésére. Csak az fájnékem nagyon, hogy a fagyoskodásban szerzett nyavajámat bűzös trágyának melegével kellett gyógyítanom, holott neked a forróságban szerzett nyavajádat illatos rózsavíz hűvösségével fogják gyógyítani. s míg nékem szinte ráment tagjaim épsége és életem, te éppen olyan szép maradsz, mint voltál, ha e forróságban bőröd lehámlott, mint hogy a kígyó megifjodik kibújván régi bőréből. Ó, én szerencsétlen, szólott a hölgy. Az íj áron szerzett szépséget adja Isten azoknak, kik gonosz indulattal vannak irányomban. De te, minden vadállatoknál kegyetlenebb ember, hogy veheted lelkedre, hogy engemet ekképpen meggyötörtél? Mit várhatnék tőled vagy mástól, ha mind egész atyafiságodat kegyetlen kínzásokkal meggyilkoltam volna? Valóban nem tudom, lehetne-e kegyetlenebbül elbánni akármely árulóval, ki egy egész város népét lemészároltatta, mint amilyen kegyetlenül elbántál te vélem, mikor ide állítottál, hogy megsüljek a napon, és agyonmarjanak a legyek. És ezen felül még egy ital vizet sem akarsz adni, holott a gyilkosoknak, kiket a törvényszék halára ítél, rendszerint bort adnak inniuk, ha ugyan kérik, midőn a vesztőhelyre viszik őket. Nos tehát, mivel látom, hogy szilárdan megállsz embertelen irgalmasságodban, és szenvedéseim cseppet sem tudnak megindítani, elszánom magamat, hogy megadással fogadom a halált. Hogy Isten irgalmas legyen lelkemhez, kit is kérek, miképpen igaz bíró szemével nézze e művedet. És eképpen szólván, kínos keservesen a pádimentum közepére vonszolta magát, lemondván minden reménységről, hogy megmenekedhetik a tüzes forróságtól, s nem egyszer, hanem ezerszer azt hitte már, egyéb fájdalmairól nem is szólván, hogy elepet szomjúságában, miközben szüntelenül, keservesen zokogott és panaszkodott szerencsétlen sorsán. De ahogy beesteledett, és a deák megelégelte a dolgot, parancsolta a szolgájának, hogy hozza el a hölgy ruháit, és csavarja köpönyegébe, és akkor megindult a szerencsétlen asszony házának irányába, s ottan lelte annak szolgálóját, ki vígasztalanul, bánatosan és tanácstalanul az ajtóban üldögélt, szólott tehát hozzá ekképpen. Édes leányom, mit művel, asszonyod? Kinek is a szolgáló felelt, imígyem. Uram, nem tudom. Ma reggel azt hittem, hogy ágyában lelem, hová tegnap este, a jól emlékszem, szemem láttára lefeküdt, de nem leltem sem ottan, sem másutt, és nem tudom, hová lett, miért is nagy-nagy bánkódás emészt, ám te, uram, talán tudnál valamit mondani felőle. Felelte neki a diák. Bár csak véle együtt oda juttathatnálak téged is, hová őt juttattam, hogy éppen úgy megbüntesselek bűnödért, miként őt megbüntettem. De annyi szent, te se fogsz kisiklani kezemből, míg nem megfizetek néked is azért, mit elkövettél. Úgy, hogy soha többé férfiból csúfot nem űzöl, engem pedig ugyan megemlegetsz. Ekképpen szólván mondott a szolgájának, add oda néki eme ruhákat, és mondd, hogy menjen asszonyáért, ha kedve tartja. A szolga teljesítette urának parancsát, miért is a szolgáló, amint átvette a ruhát, és megismerte, és hallotta, mit mondott néki a deák, fölöttébb megijedt, hogy hát, ha megölték asszonyát, és alig tudta visszafolytani a sikoltozást. És szüntelen sírás közben, alig, hogy a deák eltávozott, nyomban futtavást, megindult a ruhákkal a toronynak irányába. Véletlenül ama napon a hölgy egyik véresének két disznaja elbitangolt, miért is keresésükre indult. És kevéssel utóbb, hogy a deák eltávozott, odaérkezett a tornyocskához, és miközben ott járkált és mindenfelé kémlelődött, ha nem látja-e két disznaját, meghallotta a szerencsétlen asszonynak keserves jajgatását, miért is odasietett, és torka szakadtából kiáltott ekképpen, kisír odafönt! A hölgy megismerte béresének hangját és nevén szólítván őt, mondá: Jaj, szaladj szolgálomért, és intézd úgy, hogy feljöjjön ide hozzám. Akkor a béres megismervén őt szólott ekképpen: Jaj, jaj, Madonna, ki juttatott téged oda? A szolgálód egész nap mindenfelé keresett, de ugyan ki gondolta volna, hogy odafent vagy? És fogta a lajtorjának rudjait, egyenesen egymás mellé fektette őket, ahogy a lajtorjának állnia kell, és kezdte fűzfa veszővel rákötözni a keresztrudakat. Ezen közben odaért a szolgáló, aki a toronyhoz lépvén nem bírta tovább tűrtőztetni magát, hanem összecsapta keze, és ekképpen sikoltozott: Jaj, jaj, hol vagy, édes asszonyom? Hangjának hallatára a hölgy, ami hangosan csak tudott, lekiáltott: Itt vagyok fent, kedvesem, ne sírj, hanem septiben hozd ide a ruháimat. Mikor a szolgáló meghallotta asszonyának hangját, szinte egészen megnyugodott. Fölment a lajtorján, melyet a béres összeeszkábált, és annak segedelmével feljutott a torony tetejébe. Amikor megpillantotta asszonyát, ki inkább hasonlított holmi megszenesedett fadarabhoz, mint emberi testhez, s aléltan, eltorzultan, mesztelenül feküdt a földön, a szolgáló maga arcába vált a körmeit, s elkezdett zokogni fölötte, miként ha holtat siratna. De a hölgy Istenre kérte, hogy hallgasson és segítsen néki az öltözködésben. S minek utána a hölgy megtudta, hogy senki nem sejti, hol volt az éjszaka, csupán azok, kik a ruháit hozzávitték, meg a béres, ki velük volt, némiképpen lecsillapodott, és kérte őket Isten szerelmére, hogy soha senkinek eme dolgot egyetlen szóval ne említsék. A béres hosszas magyarázkodás után vállára vette a hölgyet, ki járni sem tudott, és épségben lehozta a toronyból. A szerencsétlen szolgáló, ki mögöttük jött leszállás közben, nem volt eléggé vigyázatos. Megcsúszott a lajtorjáról, a földre pottyant, és combja csontját törte, s fájdalmában úgy kezdett üvölteni, mint holmi oroszlán. A béres letette a hölgyet a pázsitra, és odament megnézni, mi baj esett a szolgálónak. És amikor látta, hogy csontját törte hasonlatosságképpen, őt is odavitte a pázsitra, és az asszonya mellé fektette. Amikor a hölgy látta, hogy egyéb bajaira ráadásul még ez is megesett, és a leánynak csontja törött, holott mindenek felett éppen tőle várt segítséget, mód felett neki búslakodott, és újra sírva fakadt, mégpedig oly keservesen, hogy a béres sehogyan sem tudta megvigasztalni, és mit több, ő maga is elpityeredett. De mivel a nap már mélyebben járt, nehogy az éjszaka ottan lepje őket, a kétségbeesett hölgy meghagyása szerint a béres elment házába, és ottan szólította két öccsét meg feleségét, és visszatértek a toronyhoz valamely deszkával, arra ráfektették a szolgálót, és a béresnek házába vitték. Minek utána pedig a hölgyet kevés hideg vízzel és néhány jó szóval felfrissítették, a béres maga nyakába vette, elvitte őt házába. A béresnek felesége mártott kenyeret adott ennie, annak utána pedig levetköztette, ágyba fektette, és megegyeztek abban, hogy őt és a szolgálót éjszaka beviszik Firenzébe, és ekképpen cselekedtek. Ottan a hölgy, kinél könnyen állt a füllentés, kieszelt valamely mesét, melynek semmi köze nem volt a valóságban történt esethez, és elhitette bátyjaival és nővéreivel és mindenki mással, hogy eme dolog mind vele, mind szolgálójával valamely ördögi varázslat miatt esett. Az orvosok munkához láttak, és tüzes lázából és minden egyéb nyavajájából kigyógyították a hölgyet, ki szörnyű fájdalmakat és gyötrelmeket szenvedett, és bőre nem egyszer odaragadt a lepedőhöz. Hasonlatosképpen meggyógyították a szolgálónak törött csontját is. Miért is a hölgy kiverte fejéből szerelmesét, s innentől fogva bölcsen óvakodott, mint csúfvá tenni, mint szerelemre kívánni a férfiakat. A deák pedig, amikor hírét vette, hogy a szolgáló csontját törte, úgy érezte, hogy bosszúja teljes, és örömében abba hagyta bűvét, és nem törődött többé a dologgal. Ez történt tehát az elkövetett csíny miatt az ostoba hölgyel, ki azt hitt, hogy a deákból épp úgy csúfot üzhet, mint más ember fiából, mivel nem gondolta meg jól, hogy azok, ha nem is valamennyien, de javarészt bizony minden hájjal meg vannak kenve. Annak okáért, hölgyeim, óvakodjatok csúfot üzni másokból, kiváltképpen pedig deákokból.